Hitvalló. Beszélgetés életről és szentírásról. Bándiné Tóth Klárával, a Csömöri Egyházközösség aktív tagjával, Csömörkincse díjazottal, B. Varga Judit beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójába Bándiné Tóth Klárát, pedagógus, magyar tanárt, és hát családmenedzsert. Csömörről érkezett hozzánk, Csömörre pedig egész messziről, egykori magyar területről, Kárpátaljáról. Hogy került Csömörre, és mikor?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Nem a közelmúltban volt ez az idő. 39 évvel ezelőtt hungvári egyetemistaként mellékállásban idegenvezetősködtem, és a Gödöllői Egyetemről érkező csoportot vittem Lemberg városába, akik azt jó munkajutalmaként kapták, és ebben a csoportban találkoztam egy fiatal emberrel, aki meghatározó lett az életemben, és feleségül lett, és ő általa kerültem Magyarországra 1981. augusztusában.
És rögtön Csömörre?
Nem. A férjem akkor a szüleivel Budapest kellős közepén, a belváros szívében élt, a Kristóf téren, ami nekem nagyon jól jött akkor, mert én 4 évet végeztem az ungvári állami egyetem magyar szakán, és úgy gondoltam, hogy majd az utolsó évet levelezőn fogom befejezni, de azt ott nem engedélyezték akkor, és így megkérdeztük, hogy tudom-e folytatni a tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ami akkor még a Dunaparton a jelenlegi piaristák épületében volt, és nagyon büszke vagyok a diplomámra, mert mindkét egyetem fel van sorolva benne, tehát nekem olyan diplomám van, hogy az Ungvári Állami Egyetemen és a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem magyar tanári, középiskolai magyar tanári szakképesítést.
És könnyen talált aztán magyar tanári állást itt Budapesten?
Nem.
Ez 1981, ugye?
Igen, 81 volt. Újra negyed évre vettek föl némi különbözeti vizsgák miatt, aminek az lett a vége, hogy 5 éven már gyakorlatilag alig kellett bejárnom az egyetemre, és akkor gondoltam, hogy keresek állást, és bizony 1 hónapon keresztül minden nap mindent megnéztem, minden hirdetést, és egyszer csak sírva mentem haza, hogy hát Magyarországon, Budapesten én magyar szakkal nem fog tudni állást kapni. Akkor még orosz tanári állást is ajánlottak, de hát ahol ajánlották, az nem igazán felelt meg a, hát nem mondom, hogy igényeimnek, csak messze volt, ugye én is még ismeretlen voltam a városban, tehát nekem is meg kellett sok mindent szokni. És akkor egyik hétfő reggel mentem be az egyetemre, és akkor azt mondtam a férjemnek, hogy én ma addig haza nem jövök, ami nem lesz állás, és aznap le volt szedve az összes régi hirdetés az egyetemi hirdetőtáblán, és 2 magyar tanári állás volt, ezt a jóisten segítségének könyveltem akkor el. Hazarohantam, megnéztem, az egyik az nagyon tetszett, fölhívtam, és hát tényleg a Szentlélek és a jóisten velem lehetett már akkor is, mert fölhívtam őket, megkérdeztem, hogy élem még az állás lehetőség. Igen, mondta az igazgató úr, mondom, akkor mennék, mikor, most. Ilyen döbbet csend volt, és amikor megérkeztem az iskolába 1/2 óra múlva, akkor az igazgató úr a következő szavakkal annyira vártuk már magát, és ez annyira meghatározta az én életemet, hogy az első munkahelyem ezzel a mondattal kezdődött, hogy engem ide nagyon vártak, és hosszú évekig abban az iskolában én voltam a magyar tanár, az igazgató helyettes volt még magyar tanár, de ő nem sokat tanított, tehát nem sok órája volt, és nagyon nagy élmény volt az az iskola.
Melyik iskola volt?
Ez akkor egy szakmunkásképző intézet volt, kollégiummal. Ha visszagondolok, hát nyilvánvaló, ugye fiatalon az ember lelkes, aktív, és mindent nagy szeretettel és szívesen csinál. Ha ma visszagondolok, nem volt az azért olyan könnyű. Igen sok állami gondozott gyermek volt a kollégiumban, és a hát a perifériás részekről is sok szegény családból származó gyermek, és például az egyik ilyen hát szomorú élményem, de nagyon nagy szeretettel emlékszem rá, hogy sportnap volt, és akkor az egyik osztály odajött hozzám, és azt mondták, hogy tanárnő, ha mi nyerünk, akkor ne torta legyen a jutalom, hanem egy rút párizsi és zsömle. És akkor úgy az ember elgondolkodott, hogy az értékrend kinek mit jelent. És hát ahonnan jöttem, a szüleim is így engedtek el, meg így neveltek. Tehát azt mondhatom, hogy a szocialista rendszerben, Ungváron, a Szovjetunióban, ugye, én egy olyan országban születtem, ami ma már nem létezik, csupa-csupa szeretet vett körül engem mindig. Valószínű, ezt is így felnőtt fejjel, ha visszagondolok, az én szüleimnek sem lehetett könnyű kisebbségként. Akkor ugye nem is volt erről szó, hogy mi kisebbség vagyunk ott, magyarok voltunk, soha senki nem bántott, tehát ami ma van, az sokkal rosszabb az ukrajnai részem. Tehát én magyar iskolába jártam Ungváron, az egyszer magyar iskola volt, és mindig mondtam, hogy de jó dolgom volt a szüleimnek, mert nem kellett kitalálni, hogy melyikbe küldjenek, hát egy magyar iskola volt, csak oda küldtek. Az egyetemen magyar szakra jártam, a helyi magyar újság szerkesztőségében dolgoztam diákként nyaranta, ahol csodálatos emberekkel ismerkedtem meg, akikkel még mai napig is tartom a kapcsolatot. Tehát magyar sajtótermékeket olvastunk, ami kicsi voltam, a pajtás újságot fizett elő nekem, édesapám aztán a magyar ifjúságot, és így tovább, és így a nők lapja állandóan járt az édesanyámnak, az mai napig is az én postaládámban is benne van. Magyar tévét néztünk, magyar rádiót hallgattunk, tehát semmi olyan érzés, hogy én ott megtűnt személy lennék, soha nem volt. Persze, ha ma visszagondolok, ugye 21 éves voltam, amikor eljöttem, tehát gyakorlatilag éppen, hogy a gyerekkorból kinőttem, és hát egy teljesen más világba csöppentem, hiába az anya országomba, azért mégis más világ volt. De megint egy olyan családba kerültem, akik maximálisan segítettek mindenbe, tehát a szeretet ugyanúgy folytatódott ebben a családban is, és hát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy igazán ez a szeretet határozta meg az életemet. Mindenki, aki körülöttem volt, megtanított arra, hogy mindenkit szeretni kell, mindenkit el kell fogadni, és akkor nem lehet baj.
A hitét otthonról hozza, méghozzá a Szovjetunió beli otthonából.
Igen, hát ehhez képest azért vannak is fehér foltjaim, mondhatom. De hála Istennek azért ezek is szépen rendeződnek. Ugye egy szovjet rendszer, hittanoktatás. Azt tudom, akkor nem nagyon tudtam, de tehát voltak nővérkék, akik titokban oktattak hittant házaknál, de általában úgy, hogy valakinek az ismerőse volt. Hát az én szüleim egyszerű munkás emberek voltak, nem nagyon volt ilyen kapcsolatuk. Engem az első áldozást az édesapám készített föl. Tehát ő megkapta a papunktól az anyagot, de természetesen ez nem egy nagy hittananyag volt, hanem ez tényleg az az anyag volt, mit tudom én, 30 kérdés, ami a gyóntatásnál, meg az első áldozásnál felmerülhet, és akkor ezt az édesapám nagyon nagy szeretettel megtanítgatta nekem, és én teljesen átéreztem, hogy mi történik az első áldozásnál, bérmálkoztam is, persze az sem, hát nem minden titokban zajlott. Igaz, hogy annyira titokban nem tudod zajlani, mert az én gyermekkori templomom, az Ungvári Szent György templom, az a korzó közepén van Ungváron, tehát volt egy olyan élményem, ezt elmesélem, mert nagyon hatásos az életemben, hogy tehát a szüleim mindig azt mondták, amikor iskolába mentem például, hogy elmondták, hogy mi az iskola, hogy nekem ott hogy kell viselkednem, kinek mit kell szót fogadnom, ahogy otthon is. És hogyha a tanárokról panaszt hallanak, akkor jól gondoljam meg, mert valószínűleg én fogok kapni, te nem a tanárok. Ugye, ellentétben a mai világgal sokszor. És akkor egyszer egy vasárnap jöttünk ki a 10-es miséről, és pont az iskola pártitkára ment előttünk, aki így háromszor hátra nézett, és hát köszöntem neki. Ő is egy tanárember volt, másnap behivatott. De otthon erről semmit nem vezetett, köszöntünk és kész. Behívatott és megkérdezte, hogy jól látta-e, hogy én templomban voltam. Mondtam, igen. Hát és miért voltam? Nem tudom, a szüleimmel vasárnap szoktunk menni. És akkor mondta, hogy meséljem el otthon a szüleimnek, hogy én pionír vagyok, ugye ez az itteni úttörőnek okay. a megfelelője. És hát a pionír nem jár templomban. Mondtam, jó, el fogom mesélni. Mert hogy az édesanyám elmondta, hogy pionírként nekem az iskolában úgy kell viselkednem, ahogy ott elvárják, de attól én, ahogy elmentem vasárnap templomban, nagyon jó pionír voltam az iskolában, és pionírként a templomban is elég jó. Megtaláltam a helyemet. Tehát, és igazán, ha visszagondolok gyerekként, egy nem könnyű helyzetben, mert tudjuk, hogy ez a szocialista rendszer egy nem könnyű helyzet volt, sokan akartak engem összezavarni, ha most felnőtt fejjel visszagondolok, de senkinek nem sikerült, mert olyan értékrendet kaptam mindenhol. A tanáraim is olyanok voltak, fölnéztem rájuk nagyon, nagyon sokat. Sokszor egy tanáromtól nem is a tantárgyat tanultam, hanem emberséget. És amit a saját magam pedagógusi életében is tudtam hasznosítani. Tehát volt például egy nagyon jó fizika tanárom, aki csak az utolsó két évben tanított, és akkor néztem rá, és mondtam, hogy hát lehet, hogyha ő tanított volna végig, akkor talán valamit értek a fizikához, mert azért bölcsészbeállítottságú vagyok. És akkor már tagja voltam a helyi újságnál az irodalmi stúdiónak, és néha megjelentek írásaim, ami általában csütörtökön volt ez az ifjúsági rovat, és mentem a fizika órára, és az Árpi bácsi mindig olvasta, és ha valamit talált, gratulált. És ez jól esett, megmondom őszintén. És év végén az egész osztály előtt azt mondta nekem, hogy te 4-es kapsz fizikából, de csak azért, mert verseket írsz. És én döbbenten néztem rá, hát eleve az, hogy fizikából 4-est kapok, hát álmaimban sem mertem remélni. És akkor gyerekként már rádöbbentem, hogy jé, ez a tanár, ez bennem azt érténkeli, amit tudok, és nem azt, amit nem tudok.
A talentumot, amit a jó Istentől kapott.
Így van. Tehát ezeket a talentum gondolatokat nagyon sokszor, rejtve sokszor, de úgy élesztették velem, bármilyen területen. És például az édesanyám nagyon sokszor mondta azt nekem, amikor jövőről beszélgettünk, meg férjhez menni is, és mindig azt mondta, hogy bárhová kerülsz, a férjed szülei pont olyan szülők, mint mi. Tehát ugyanúgy kell velük is viselkedned. Na ezt annyira elmondta, hogy a végén a férjem szülei sokkal többet kaptak. Nem rossz indulatban mondom, és nem azért, mert irigylem őket. Sajnos a szüleim korán itt hagytak bennünket, meg hát hosszú évekig, 9 évig, gyakorlatilag évente egyszer mehettem hozzájuk csak. Most nagyon átérzem, hogy az édesanyám mit érzett, mert az én lányom meg Svédországban él a családjával, és valamelyik éve megkérdezte tőlem, hogy nagyon rosszul esne, ha nem pont karácsonykor jönnének haza. És akkor mondtam neki, hogy és te ezt tőlem kérdezed? Miért, anya? Hát mondom, és akkor rádöbbent. Tehát a 9 év alatt én egyszer voltam karácsonykor otthon, a szüleimnél, mert meghívó levéllel lehetett menni egyszer egy évben hosszabb időre, azt nyilvánvalóan nem a téli időszakban használta el az ember 2-3 napra, hanem inkább a nyári időszakban, vagy pedig mentünk ibuszúttal, ami kemény pénzekbe került, de hát hogy lássuk, azért elmentünk. Soha egy rossz szót én ezért a szüleimtől nem kaptam. Telefonáltunk, levelet írtunk akkor még, és akkor azt mondta a lányom, hogy hát tényleg, hát ezt megérten. És akkor nem jöttek karácsony, akkor jöttek január 3-án, és akkor is volt karácsony. Tehát ezt is megtanultam, hogy az ember a hétköznapokból is tud ünnepet varázsolni, és sokszor ez a hétköznapi ünnepvarázslás néha jobb, mint a maga az ünnep. Például én a karácsonyt nagyon szeretem, minden nagyon szeretek, és szeretem megadni a módját, de azt a fajta karácsonyozást, ami itt dívik, most már hála Isten nem annyira, tehát ez, hogy vásárolunk, hogy ajándék, hogy hát ez nekem teljesen idegen volt. Én karácsonykor iskolába mentem, mert az nem állami ünnep volt akkor, Csak otthon volt ünnep, meg hogy elmentünk a templomba. Este általában, mert az esti misére. De emlékszem, nekem a Mikulás mindig hozott ruhát, szép ruhát. Azért, most már azt tudom, akkor nem tudtam, hogy karácsonykor abban szép új ruhában mehessek iskolába. Tehát az édesanyám is igyekezett a módját azért. És ott ültem az iskolába, megtettem a dolgomat, és hazamentem, és otthon nagyon karácsony volt. Sokkal inkább, mint amikor itt látom, hogy mi folyik, és százezrekért ajándék. Könyv, édesség. Mi ebből soha nem csináltunk gondot, de nagyon boldog voltam, de nagyon boldog gyerekkorom volt, és ezt a boldogságot tudom folytatni, át tudtam adni a saját gyerekeimnek is, akik most, tehát most mindig jobban érzem azt, hogy nagyon jó talajba hullajtottam a magocskákat, és nem mindig jön az a növényke úgy elő, ahogy szeretném, de nagy részt igen, és nagyon jól esik azt hallani a gyerekeimtől, hogy na de hát anya, ezt is neked köszönhetem, vagy apának. Ráadásul a férjem egy-egy gyermek volt, és 3 gyerekünk van, tehát azért ez is egy csoda.
Manapság nem csak a családi kötelékek, emlékek és a szíve viszi haza Kárpátaljára, hanem a szeretett szolgálat is. Az egyike volt azon csömörieknek, sőt, talán a motorja, ezt is lehet mondani, akik a Beregszász melletti kígyós községbe vittek cipős dobozokat, száraz tésztát, készpénzt az ottani magyaroknak.
Igen, itt is a Szentlélek működése nagyon jelentős volt, mert van ez a Kárpátalja Szövetség, és annak van egy találkozója ősszel, mindig szeptemberben Balatonparton, ahol ott szépen összejövünk, és akkor elmondjuk, hogy mi történt az elmúlt évben, mit segíteni, és többen kiálltak, hogy ennek a falunak könyveket, meg annak, és akkor a kigyósi református lelkész úr kiáll, és mondta, hogy hát ez mind nagyon szép, de a kigyósi iskola összedőlés határán van, és amennyiben nem tudják megcsinálni, akkor be fogják zárni, ami egyenlő a magyar iskolák halálával, mert ha egyet bezárnak, akkor a többit is. És ez engem annyira szíven ütött, hogy akkor nem is gondolkoztam, csak fölálltam, és elmondtam, hogy most én hazamegyek, és nálunk van 3 egyház, 3 egyház, tehát
3 felekezet,
ez az, igen. 3 felekezet a faluban, és én megkérem őket, hogy gyűjtsünk, és segítsük. És akkor hazajöttem, és sajnos rá egy hétre egy nagyon rossz orvosi leletet kaptam, aminek 3 műtét lett a következménye, és november vége felé tértem haza a kórházból, és ott az utolsó 2 napon ez eszembe jutott, hogy én mit ígértem. És úristen, november vége van, itt a karácsony, és hát hogy fogok én égni, hogyha... És akkor hazamentem, és akkor már hirdette az iskola ezeket a cipős dobozokat, és aki csinálta, felhívtam, és mondtam, hogy nem akarjátok-e olyan helyre vinni, ahol biztos a dolog. Nagyon örültek neki, és akkor hát sajnos a felekezetek közül csak a katolikus felekezetben sikerült gyűjtést szervezni. Egy hétvégén azért, hát ez elég régen volt már, bő 10 évvel ezelőtt, akkor a szombat esti, meg a 2 vasárnapi misén 55 000 forintot sikerült összegyűjteni, ezt a pénzt, meg egy nagyon nagy adag száraz tésztát sikerült valakinek szereznie valahonnan, meg a cipős dobozokat bepakoltuk, és elvittük.
Kígyósra, a református közösségben.
Hát a református, de a falu magyar iskolájának tulajdonképpen, igen. Amit akkor éppen átvett a református közösség, hogy megmentse. És rettentő boldogok voltak, nagyon örültek mindennek, és aztán van Csömörön egy csicsörke táncegyüttes, amelyiknek a legkisebb gyermekem, és a férjem most mint szenyor tagja, és velük voltunk Kárpátalján, augusztus 20-án Asztéban, a határmenti faluban közösen ünnepeltük az asztéjakkal, és ugye kigyorsan nem messze van, és eszembe jutott, hogy írok a lelkész úrnak és a feleségnek egy meghívót. Kiderült, előző nap jöttek haza Németországból, de eljöttek, mert nagyon izgatt őket, hogy mi történik. És akkor megkértek minket, hogy menjünk, nézzük meg az iskolát. Ez volt augusztus 20-a. És akkor bementünk az iskolába, és hogy ki mihez van szokva. Ki volt cserélve az iskolában 15 ablak, mondta büszkén a lelkész asszony, hogy 15 ablak ki van cserélve. Az alsó szint tisztalomhalmaz volt még. És akkor mondták, hogy és itt szeptember 1-én be fog indulni. Hogy ne, addig megcsináljuk. Nem akarták elhinni, és amikor hazajöttünk a szeptemberben, onnan kérdezem már meg, hogy tényleg. És küldték a képet, hogy tényleg. Tehát, hogyha nagyon akarunk valamit, meg szeretettel akarjuk, meg fontos nekünk, akkor mindent meg lehet csinálni. Igen. És ők megcsinálták. Így indult. Aztán a cipős dobozok az volt a legnagyobb élmény, mert akkor mondtam, még én sem láttam olyat addig, amikor ezek a gyerekek megkapták a cipős dobozt, és kibontották, hogy milyen az igazi öröm. Tehát nem az, hogy a karácsony fa alatt van, amit csak szemszájnak ingerel, meg még annál is több, hanem az, hát egy kis autó, vagy egy Milka csokoládé. Olyan ragyogó gyerek szemeket én nem láttam még addig. Mm. És akkor mondtam, hogy hát el kellett volna néhány gyerek, az fiam jött, akkor még kicsi volt, hozni, hogy nézzék meg, hogy milyen, mi az, ami igazán öröm. Tehát, hogy nem az, hogy minden megvan, és akkor még veszünk hozzá akármit, hanem az apró dolgoknak is lehet örülni. Aztán ez fejlődött tovább, mert a kistancsai katolikus közösség felvett kapcsolatot, miután nagyon rossz helyzet lett Kárpátalján egy faluval, és akkor a mi közösségünkből is egy hölgy rágta a fülemet, hogy hát mi is csináljunk ilyet. És akkor próbálkoztunk egy Ungvárhoz közeli faluval, de hát azok azért a határ mentén ők elég jól állnak, tehát ott van lehetőség inkább, meg átjárnak dolgozni. Hát az nem jött össze. És akkor csak mondtam, hogy hát mégis akkor, hát mondtam, most mondom, egyet tudok még tenni, ugye nagyon híres a csömöri úrnapi körmenet, virágszőnyeges, több kilométer hosszú, és 2 évvel azelőtt pont Majnek Antal püspök úr volt munkácsról a vendégünk, hogy írok neki egy levelet, hogy ő jobban ismeri ott, hogy melyik az a falu, ahol. Tehát mert mi úgy gondoltuk, hogy nem csak segítjük, hanem kis kultúrkapcsolat is, meg baráti kapcsolat is, és akkor megírtam a levelet, elküldtem a Munkácsi püspökségre, ahonnan 2 nap múlva jött válasz. Azt írták a püspökségről, hogy továbbították a levelünket a Karitásznak. És akkor eltelt 2 hét, amikor ez a hölgy, aki ezt nagyon szorgalmazta, kapott egy levelet Aknasz Latináról, a helyi Karitász közösség vezetőjétől, aki elmondta, hogy a Karitász gyűlésen, tehát a megyei Karitász gyűlésen felolvasták a mi levelünket, és kitettek egy kalapot, hogy aki szeretné ezt a levelet, tehát abban az volt, hogy mi milyen kapcsolatot szeretnék, dobja be a nevét a kalapba, és a végén majd kihúznak egyet, és azért lesz a levél. És a Ruszányok Zsuzsa, aki mai napig is a Szlatinai Karitásznak a nagyon elkötelezett vezetője, és csodálatos dolgokat művel, azt mondta, hogy őt az már nem érdekelt, hogy mi történik a Karitász gyűlésen, egész idő alatt azért imádkozott, hogy ő ezt nagyon szeretné ezt a levelet, és őket úszták ki. Ingyen konyhát üzemeltetnek, amihez elég elavult tűzhelyük volt, nem volt elszívó a konyhába, és akkor gyűjtöttünk nekik pénzt, és 2 csodás új tűzhelyet elszívóval sikerült vennünk. A legelső ajándékunk az egy tricikli volt, mert tönkrement az autó, amivel az ebédet kiholták, és akkor gyerek most tricikli, és aztán elmentünk a Csicserke táncegyüttessel egy nyári táborba, hogy az ottani gyerekeket is bevonjuk egy kicsit a kultúréletbe, és ez a tricikli fellobogózva, lufikkal kidíszítve vált Latina határában, és felvezette a buszunkat. Úgyhogy ezek csodálatos élmények tényleg.
Igen, ez csak a jó Isten tudja így
ez
megadni.
Ez csak jó, így van, és nyilvánvaló ezeket ő irányítja, meg a Szentlélek, tehát ez...
Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk a Mária Rádió stúdióba. Bándiné Tóth Klára pedagógust, szeretett menedzsert hallották. B. Varga Judit kérdezte.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Bándiné Tóth Klárával a Csömöri Egyház Közösség aktív tagjával, Csömörkincse díjazottal, B. Varga Judit beszélgetett.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.